Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Plecser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen én is a meghívást.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Európa gázellátásáról is egyeztet Washington és Moszkva a béketárgyalásokon. Egyre több sajtóorgánum ír erről, bennfentes információkra hivatkozva. A kiszivárgott hírek szerint az a kérdés, ki lehet a piac legfőbb ellátója egy esetleges tűzszünet és béketárgyalás után. 2025-ben nagy üzlet az európai piac elosztása, hiszen már el van osztva. Tényező lehet ez egy komplex béketárgyaláson, vagy a sajtó fújja fel ennyire?
Én azt gondolom, hogy egyértelműen egy nagyon fontos kérdés orosz-amerikai relációban, hogy ki lesz az, aki a jövőben Európa gázellátásában nagyobb szerepet tud részt venni. Ugye Oroszország szeretné visszanyerni azokat a pozícióit, amit ugye 2022 előtt birtokolt. Ráadásul nem csak vezetékes földgázban, de cseppfolyós földgázban is jelentős kapacitások vannak orosz kézen, amit most nem tudnak kihasználni. Az Egyesült Államok pedig szintén szeretné növelni LNG kapacitásait. A következő 3-4 év során a becslések szerint akár meg is duplázódhat az amerikai cseppfolyós földgáz kapacitás, de alaphangon is legalább egy 70-80 milliárd köbméterrel több cseppfolyós földgáz jöhet a piacra, illetve ez az a mennyiség, amit ugye cseppfolyósítás után visszagázosítva ki lehet nyerni, tehát egy 70-80 milliárd köbméteres extra kínálat jön amerikai részről.
És ugye az Európai Unió gázfelhasználása éves szinten olyan nagyjából 450 milliárd, csak hogy tudjuk, hogy a 80 milliárd az mihez képest sok vagy kevés.
Most már azért kevesebb, tehát azért ez valóban a háború előtt ez ugye egy 400 milliárd köbméter fölötti szint volt, most már inkább azért egy 330-350 milliárd köbméterről beszélünk. Ugye ne felejtsük el, hogy azért volt egy jelentős 20%-os keresletcsökkenés itt az utóbbi évek során, pont a magas árak és a háború hatásaként.
De újra lehet osztani a piacot, hiszen jelenleg nincsen 10-20-50 milliárd köbméteres hiány. Telített a piac. Pontosabban be tudja Európa szerezni különböző forrásokból ezt a 350 milliárd köbmétert, és nem arról hallunk, hogy országok gázhiányban szenvednek.
Valóban van most is ugye földgáz, el tudjuk érni, és ki tudjuk elégíteni az igényeket. Azonban van még a piacnak egy olyan része, amit Oroszország lát el. Ez jelenleg egyébként körülbelül egy olyan 25 milliárd köbmétert jelent cseppfolyós földgáz oldalról, és körülbelül egy 15 milliárd köbmétert, ami vezetékes földgáz oldalról. Ugye ide tartozunk mi is, mi vagyunk a legnagyobb vevői tulajdonképpen a vezetékes földgáznak. Nyilván ezt a piacot például szívesen megszerezni az Egyesült Államok azért, hogy ezt a 70-80 milliárd köbméteres extra mennyiséget valahol eladhassa.
Akkor most egy kicsit több mint 10%-os az orosz földgáz aránya. Mennyi volt a háború előtt?
Hát ez gyakorlatilag 40% volt.
Tehát és magasabb volt az európai felhasználás is jóval.
Igen, tehát a csúcs évben 2018-ban 200 milliárd köbméter fölötti mennyiséget adott el Oroszország Európa felé, de 2021-ben is ez mondjuk 155 milliárd köbméter volt. Hát most gyakorlatilag ehhez képest, hogy egy olyan cirka 40 milliárd köbmétert adnak el az oroszok cseppfolyós földgáz, illetve vezetékes földgáz formában.
És honnan jön a gáz Európába? A felhasználásunkat miből biztosítjuk?
Hát ugye a tradicionálisan a legnagyobb szereplő az ugye Norvégia, olyan 110 milliárd köbméteres évi termeléssel, kb. 130 milliárd köbmétert hozunk be LNG formában, ebből egyébként egy olyan 50-55 milliárd köbméter jelenleg az amerikai LNG. Hát és kapunk ugye egyéb forrásokból is, Algéria, Azerbajdzsán, Líbiából jön valamennyi földgáz, és hát van hazai termelés is.
A következő évekre milyen előrejelzések vannak? Megnő, növekedhet ez a 350 milliárd köbméter, pláne akkor, hogyha az európai gazdaság beindul, vagy nagyjából ezen a szinten stagnál majd a kereslet? Azért is, mert ugye a zéró karbon, az üvegházhatású gázkibocsátás egyre csökkentése egyre közelebb van. A 2030-as, 40-es, 50-es cél.
Valószínűleg a következő egy évtizedben egy enyhe emelkedés lesz ebben a fogyasztásban, onnantól kezdve viszont egy éles csökkenésre számítanak a szakértők, tehát én azt látom, hogy még itt erről a szintről egy 5-10%-kal nőhet a kereslet maximum, onnantól kezdve azonban csökkenés lesz. Tehát nagyon nagy mértékben ez az európai torta nem nő, ahol igazán nagy növekedés van az Ázsia. Tehát megnézzük egyébként a globális gázfogyasztást, egy 3-4%-os növekedés van most, tulajdonképpen az egyik leggyorsabban fejlődő energiahordozó, fosszilis energiahordozó a földgáz, de ennek a epicentruma az elsősorban az ázsiai kontinens. Ott ugye egyrészt nő maga a gazdaságnak a mértéke, és a gazdasági aktivitás is nő, ez ugye többlet energiaigényel jár. Másrészt ugye próbálják a tradicionális kőszenet kiváltani a sokkal környezetbarátabb földgázzal, tehát hogy ezek a folyamatok azok, amelyek a földgáz piacát hajtják előre, és hát ne felejtsük el, hogy azért a következő 4-5 évben egy nagyon komoly LNG kínálat növekedés lesz. Ugye említettük már az Egyesült Államokat, de mellette például Katar, Ausztrália, Kanada is komoly projekteket fejleszt.
Hogyha valóban az európai ellátás központi kérdés, akkor Trump, illetve az amerikai kormányzat inkább szeretné megszerezni ezt a területet Ázsiával szemben, vagy inkább a békért cserébe odaadja Oroszországnak. Mi tűnik, már amennyiben ez igaz ez a hír, mi tűnik sokkal észszerűbb dílnek?
Hát először is azt szeretném leszögezni, hogy az Egyesült Államokban magánvállalatok azok, amelyek az LNG előállítással és ennek a marketingével, eladásával foglalkoznak. Tehát itt ugye tulajdonképpen a Donald Trump elnök ezeknek az amerikai magánvállalatoknak próbál segíteni például azzal, hogy politikai alkuk keretében nagyobb piaci lehetőségeket biztosít. Az európai piac egyébként ezeknek az amerikai vállalatoknak egy nagyon jó piac, két ok miatt is. Egyrészt fizikailag nagyon közel van, jóval közelebb, mint Ázsia. Itt a cseppfolyós földgáznál a fizikai távolság azért is nagyon fontos, mert a cseppfolyós földgáz hűtésének a fenntartásához a meglevő gáznak egy nagyon pici mennyiségét minden nap el kell párologtatni. Ezt egyébként általában a hajók meghajtására használják, tehát nem veszik azért ez a gáz el. De azért az nem mindegy, hogy mondjuk egy Houston-Rotterdam az egy 15 napos út, vagy egy Houston-Shanghai az meg egy, mondjuk egy 30-40 napos út. Tehát azért a fizikai távolság az ilyen szempontból sokkal előnyösebb Európa felé. A másik ok az az, hogy itt jó fizető vevők vannak. Ugye az Ázsiában vannak olyan államok még, amelyeknek a pénzügyi stabilitása nem olyan erős. Itt Európában alapvetően mindenki időben is rendben fizet, tehát ez egy nagyon jó piac az amerikai LNG termelők számára.
És Oroszország szempontjából az egy megállapodási alap lehet, hogy Európa helyett ő mondjuk Ázsiát látja el? Ott ugye nincs túl sok vezeték, legalábbis Oroszországból.
Így van, tehát a problémája Oroszországnak az, hogy számukra is az európai piac van közel. Egyrészt vezetékek esetében egy képített infrastruktúra van Európa felé, még úgy is, hogy ennek az infrastruktúrának ugye egy része 2022-ben az északi áramlat egy része megsemmisült. Másrészt a oroszországi cseppfolyós földgáz kikötők, amelyek a Jamal félszigeten vannak, azok is Európa felé adnak el szívesen, mert fizikailag ez van közel. Tehát nekik is a kínai vagy az indiai piac, az ázsiai piacok, ezek jóval nagyobb távolságra vannak fizikailag. Vannak nekik egyébként távol-keleten is LNG kikötőik, mondjuk Szahalin szigetén, azok nyilván az ázsiai piac felé orientálódnak, de az európai LNG kikötőket eleve úgy építették, hogy ezek a kikötők az európai LNG piac ellátásában vesznek majd részt.
Ugye mondta, hogy nagyjából 80 milliárd köbméteres amerikai kapacitás bővülés jöhet. Európa fel tudja-e szívni, ha nem is a 80 milliárdot teljes egészében, de mondjuk sok 10 milliárdot, van-e elég LNG fogadó kapacitásunk?
Ezzel nincsen probléma. Tulajdonképpen mára már kiépültek azok az LNG fogadó terminálok, amelyek szükségesek. Hadd mondjak egy tavalyi adatot, ami így a fejemben van, 42% volt a kapacitás kihasználtsága a tavalyi évben, tehát 2024-ben az európai LNG kikötőknek. Tehát ez azt jelenti, hogy az európai LNG kikötőknél van szabad kapacitás. Igaz, hogy mondjuk ennek a nagy része a spanyol kikötőknél, meg a franciáknál van, tehát ott jóval alacsonyabb ugye a kihasználtság. A hozzánk közelebb eső kikötőknél magasabb ez a kapacitás kihasználtság. Én azt látom, hogy azért nem ez a szűk keresztmetszet. Tehát fogadó kapacitás van, be tudjuk hozni az LNG-t, ha szükséges. Sőt, most már tulajdonképpen a belső interkonnektorok is megépültek. Tehát lényegében jóval nagyobb LNG ellátással is futtatható az európai kontinens.
A jelen pillanatban, mondjuk ha Németországban fejtik le az LNG-t, az eljuthat Közép-Európába, vagy akár Dél-Európába? Természetesen azon kívül, hogy igen, mert hogy vannak vezetékek, de úgy, hogy ez meg is érje.
Fizikailag eljuthat. Itt a kérdés az, hogy milyen szállítási díjak, illetve milyen egyéb tételek vannak. Mivel ezek nagyon magasak még jelenleg, ezért nagyon ritka az, hogy onnan fizikailag eljut anyag mondjuk ide a régióba. Hozzáteszem azt, hogy az utóbbi évben egyébként volt egy komoly díjcsökkentés. Németország esetében volt egy komoly kritika, hogy ők nagyon magas díjakat kértek azért, hogy Németországon keresztül átjusson ez a termék. Éppen a csehek ugye miatt különösen panaszkodtak. 2024-ben történt egy komolyabb díjcsökkenés, illetve egy ilyen adócsökkentési tételt vettek a németek. Emiatt például a cseh piac ellátásában a német LNG kikötők szerves részt vesznek most.
Mennyivel drágább az LNG, mint az egyéb forrásból beszerzett, akár a hazai termelés, mármint az Európai Unió belüli hazai termelés, akár a vezetéken keletről érkezett gáz?
Az az igazság, hogy egységes ár van Európában, tehát itt, amiben a különbség van az, hogy mennyi az egyes forrásnak a költsége. Na most ilyen értelemben egyébként az amerikai LNG és LNG gyártó cégek is bőven pénzüknél vannak. A jelenlegi amerikai gázárak mellett önköltségen számolva olyan 15-20 euró per megawattóra költséggel jut el az amerikai LNG Európába.
Ez a költség?
Ez a költség, ugye most az ár az 41 euró per megawattóra, tehát egy amerikai LNG termelő is nagyon jól keres. Nyilván akik belül tudnak termelni, azok általában ennél olcsóbban termelnek, illetve az orosz termelőknek is az önköltsége ennél valamelyest alacsonyabb. De még egyszer hangsúlyozom, hogy egységes ár van, tehát eladási árban nincs különbség a két vagy bármilyen forrású termék között. Itt maximum az önköltségek, amelyben vannak különbségek, és az amerikai LNG-nek is ez a mostani európai ár egy nagyon jó árat jelent.
Az amerikai felhasználás az hogyan változik, vagy változhat a következő években? Azt, amit megtermelnek az Egyesült Államokban, az szinte biztos, hogy külföldre szállítják majd? 100%-ban ezt a 50-80 milliárd köbmétert?
Nem feltétlenül, és ebből a szempontból hosszabb távon látok én is egy kockázatot. Egyrészt az amerikai földgázfogyasztás az nagy mértékben gyorsul. Ennek elsősorban az az oka, hogy az Egyesült Államokban van egy nagyon komoly mesterséges intelligencia felfutás. Ezek az AI centerek, ezeknek energiára van szükség. Nem is engedik egyébként sokszor őket a hálózatra, mert leszívnák ugye a hálózaton lévő elektromos áramot. Arra kötelezik a Google-t, meg a Microsoftot, a Amazont és a társaikat, hogy gondoskodjanak saját elektromos áram előállításukról. Ezek a cégek ugye próbálnak erőműveket építeni, vagy vásárolni. Ugye volt így ősz során egy komoly hír köteg, ami arról szólt, hogy ezek a cégek nukleáris erőműveket vásárolnak, de nagyon aktívak például gázalapú erőművek építésében is, ugyanis ezek a leggyorsabban felépíthető erőművek, amelyeket 3-4 év alatt fel lehet húzni. Tehát emiatt valószínűleg egy nagyon komoly felfutás lesz az amerikai földgáz fogyasztásban, és adott esetben ez veszélyeztetheti az LNG termelést is. Van egy olyan vélemény az Egyesült Államokból, hogyha nagyon fölmegy az amerikai földgázár, akkor Amerika akár korlátozhatja az LNG exportot. Egyelőre úgy tűnik egyébként, hogy van bőven gáz, tehát a következő 1-2 évben lesz az LNG kapacitások kielégítésére és a belső keresletre is megfelelő földgáz. Később ez lehet, hogy változik. És még egy fontos tényező van, ezek a trumpi tarifák, ugye a Kanada például egy nagyon fontos földgáztermelő, és alapvetően exportálnak ugye az Egyesült Államokba. Nekük is lesz, vagy már sőt, már van is LNG termináljuk, tehát ők is ugye ebben a piacban is egy szereplők. Tehát nagy kérdés, hogy ezek a kereskedelmi kapcsolatok hogy alakulnak.
Előfordulhat-e, hogy a korábbi sokat emlegetett orosz függőségből egy amerikai függőség alakul ki? Mert ugye, ahogy említette, 350 milliárd a felhasználás, most olyan 50 milliárd köbméter, amit Amerikából kapunk, ha mondjuk még ebből 50-80 lesz, akkor az azt jelenti, hogy több mint a harmada, 30, akár 40%-a ugyanúgy, mint Oroszországból érkezhet majd az Egyesült Államokból. És hogyha, mint ugye erről korábban itt az arénában is beszélt, hogyha a Távol-Keleten jóval több pénzt adnak egy-egy szállítmányért, akkor megeshet, hogy Európa hoppon marad. Jó, nem az összes gázt, de azért egy-egy szállítmányt oda irányíthatnak át. Szóval nem alakulhat ki egy ilyen Amerika függőség, az amerikai gáztól való függőség?
Én azt gondolom, hogy nem. Ennek az az oka, hogy egyrészt azt a 40%-os piaci részesedést, amit a Oroszország elért, ugye a 2022-es ukrán-orosz háborút megelőző időszakban, ezt nem fogja elérni az amerikai LNG. Másrészt orosz oldalról, ugye itt egy nagy Gazpromról és egy szintén államhoz közeli Novatekről beszélünk, tehát két vállalatról, aki gyakorlatilag ezt a gázexportot biztosítja. Ugye a Gazprom a vezetékes, a Novatek pedig a cseppfolyós földgázexportot. Az első támukban ugyanez tucatnyi cég. Tehát itt nincs egy darab szereplő, akit ki lehet emelni, legalább 15-20 cég foglalkozik már most LNG exporttal, és ezeknek a száma még nőni fog. Tehát teljesen más függésről beszélünk. Ráadásul az LNG-t ugye viszonylag könnyű lecserélni olyan értelemben, hogyha nem az első támukból szállítunk be, hanem Katartól, vagy Kanadától, vagy új szereplőtől, mint mondjuk Mozambik, akkor ugye lehetővé válik az, hogy máshonnan hozzuk be ezt a gázt, nem feltétlenül az első támukból kell ezt behozni.
Akkor nézzük most egy kicsit Oroszországot. Mekkora most a bevétele, vagy legalábbis mekkora lehet a bevétele a földgázból, és mennyi volt a háború kitörése előtt?
Hát de pont a mai napon jelent meg egy nagyon érdekes hír. Ez arról szólt, hogy a Gazprom 2024-ben 13 milliárd dolláros veszteséget ért el. Egy őrült nagy szám. Ugye el lehet olyan híreket hallani, hogy az orosz gázóriás a saját irodaházait is már árulja. Pont megnéztem egyébként egy nagyon érdekes adatot itt a mai napon, hogy mennyire ad el a Gazprom gázt. Ugye nekik a legnagyobb piacuk az a belső piac, tehát a hazai piac. A hazai piacon körülbelül másfél dollár per MMBTU ár van jelenleg.
Ez nem ugyanaz, mint amit mi mondunk 40-50 eurós ár, mert ugye az köbméter?
Az euró per megavattóra, és egyébként a régióban pedig dollár per köbméter, vagy milliárd köbméterbe számolnak, tehát hogy igen, nagyon különböző mértékegységek vannak, ez egy jó elemzői feladat, hogy mindig számolgatni kell, hogy a dollár per MMBTU az mennyi euró per megavattórába, és mennyi mondjuk dollár, vagy dollár per ezer köbméterben, mert ebbe
szoktak számolni. És hogyha átszámoljuk a holland tőzsdén jegyzett árba?
Ez körülbelül 10 euró alatt van. Tehát az orosz belső ár az 10 euró alatt van jelenleg megavattóránként. Most ezzel szemben egyébként, ezzel a másfél dollár per MMBTU-val szemben Kínának 7 dollár per MMBTU-ért ad el a Gazprom, Európában pedig 10 euró per MMBTU áron. Tehát az európai ár az mondjuk 7-8-szorosa az exportár a belső árnak. Ez azt jelenti egyébként, ez a hatalmas veszteség, hogy mivel a Gazprom nem tud többet gázt eladni Európának, ugye bepróbálnak Putyinék valamit most tenni, hogy ez mégiscsak azért legyen egy nagyobb mennyiség, de ha nem tud nagyobb mennyiséget eladni Európának, akkor egyszerűen nem lesz más lehetőség, mint a belső árakat megemelni. Minimum duplázni kéne az orosz belső árat, ugye ott is egyfajta rezsicsökkentés van, tehát az olcsó energia ígérete egy komoly foszilis termelő országtól az egy adottság ott Oroszországban. Egyszerűen nem lehet elkerülni azt, hogy a belső árakat, az elektromos áramot is egyébként, de különösen a gázt jelentősen megemelje Oroszország. Különben a Gazprom előbb-utóbb csőd közeli helyzetbe megy, amitre ugye nem volt eddig példa, és ami nem megengedhető.
És a távol-keleti eladások, ugye említette, hogy Kína felé építettek, illetve építenek vezetékeket, viszonylag nagy mennyiségben szívná föl Kína a földgázt, Oroszországból is, akár LNG, akár vezetékes, az nem lehet alternatíva?
Hát ugye Kína felé a vezetékes oldalról a kapacitása ennek a bizonyos szibéria ereje vezetéknek, ha jól emlékszem, olyan 38 milliárd köbméter. Jelenleg Európa felé is cseppfolyós plusz vezetékes formában többet ad el Oroszország, mint vezetékes formában Kína felé. Tehát igazából az infrastruktúra Európa felé épült ki elsősorban. Az a 100 milliárd köbméteres mennyiség, amit a Gazprom elbukott a 2022-es év során, az azóta se jött vissza, sőt, tulajdonképpen még csökkent is, hiszen 2024 év végétől kezdve az orosz-ukrán tranzit is leállt. Tehát gyakorlatilag az a 15 milliárd köbméter per év, amit átszállítottak Ukrajnán keresztül, most már az sem jön be a Gazprom számlájára. Úgyhogy tulajdonképpen még inkább szűkült is a piacuk az utóbbi fél év során, mintsem, hogy bővült volna.
Milyen útvonalakon jöhetne egyébként Európába újra orosz gáz? Ugye említette az északi áramlatot, ahol az egyik vezeték az használhatatlan jelen pillanatban, de van használható, ami talán még most is nyomás alatt van, csak nem áramol benne ez a, nem áramlik benne ez a nyersanyag. Van a Jamal, van a testvériség,
hát ugye,
mármint létezik legalábbis.
Igen, ugye vezetékes oldalon van valóban az északi áramlatnak az egyik ága, ami épp, ami 27,5 milliárd köbméter per év kapacitású, soha nem használtuk még, tehát ez egy izgalmas kérdés lenne, hogyha egyszer beindítanánk, akkor 3 év állás után tudnának-e a kompresszorok működni, tehát az elméletileg használható lenne. Lengyelországon keresztül is van egy Jamalnak nevezett vezeték, szinte biztos, hogy politikai okok miatt a lengyelek ezt nem indítanák újra.
Ez mekkora kapacitású? Néhány tíz, néhány öt-tíz?
Ez is ilyen 30 milliárd köbméter körül van per év. Aztán nyilván ugye lehetne szállítani Ukrajnán keresztül, bár ugye ott is most január 1-ével leállt a gázszállítás. Ráadásul egy nagyon érdekes ugye katonai eseménynek is részese volt ez a vezeték. Ugye a hírek szerint több száz orosz katona ezen a gázvezetéken keresztül támadta meg Szudzsa városát. Tehát most éppen nem gázszállításra használták az oroszok ezt a vezetéket, hanem más célokra. Illetve hát a működő török áramlat van még. Ez a vezetékes földgáz. Cseppfolyós földgázban pedig van ugye a működő Jamal LNG, ami ugye most is jön, és ahonnan most is kapunk földgázt. És van ez a bizonyos Arctic 2 LNG, ami kapacitásban, ha megépül mind a három nagy terminál, az körülbelül visszagázosítás után egy olyan 25-30 milliárd köbméternyi földgázt hozhatna Európába. Erre most amerikai szankció van, és én ahogy hallom, hogy olvasok erről, az orosz erőfeszítések leginkább e felé mutatnak, hogy az Arctic 2 LNG terminálon lévő amerikai szankciókat Trump elnök kivonja, megsemmisítse, vagy visszavonja, és ha ez megtörténik, akkor tulajdonképpen innen többlet LNG-t hozhatnának az oroszok, elsősorban az európai piac felé.
Oroszországnak ebben a pillanatban mennyi eladható gázzal lehet? Ugye említette néhány perccel ezelőtt, hogy a Gazprom 13 milliárdos veszteséget ért el, odahaza nagyon olcsón értékesíti a gázt, de mennyi lehet mondjuk elzárt kút, vagy valóban működő kút kapacitás, amit Európába, vagy akár máshova szállíthatnak?
A Gazprom kútjainak, földgáz kútjainak a nagy része az tisztán földgázkút. Ez azért fontos, mert ezeket viszonylag könnyen el lehet folytani, és viszonylag könnyen újra is lehet indítani. Tehát feltételezhető, hogy a cég azt a 100 milliárd köbméternyi kapacitást, amit ugye 2022-ben elfolytott, ezt viszonylag könnyen vissza tudná hozni a piacra. Magyarán szólva nekik nem a kapacitások vagy a meglevő készletek a szűk keresztmetszet, hanem az, hogy hol és meg milyen piacon tudnának eladni ebből a földgázból, és hát nyilván szeretnék minél magasabb áron eladni, nem feltétlenül a hazai piacon, azon gyakorlatilag önköltségen értékesítenek, ugye ez a 13 milliárd dolláros veszteség, ez ebből származott, hogy tulajdonképpen a nyomott hazai áron kellett eladni a földgáz nagy részét.
Deák András György, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársa itt az Arénában azt mondta, hogy a legnagyobb kárt a bizalom szenvedt el Európában, a szolgáltatásba vetett bizalom, és arról nem is beszélve, hogy jelenleg is nagyon sok bírósági eljárás van folyamatban a nem teljesítés, vagy a nem úgy teljesítés miatt európai vásárlók és az orosz szállítók, vagy európai-orosz állam között. Ez újraépíthető pár hónap vagy pár év alatt, hogyha esetleg ezeket a vitákat le tudják zárni? Ez a bizalom megteremthető úgy még a következő években, hogy ugye a dekarbonizációs célban ne csúszunk bele, és ne 2040-re legyen újra bizalom?
Hát én nagyon szkeptikus vagyok ebben a dologban, és valóban egyébként Deák András nagyon jól mondta, itt ugye perek sorát nyerték meg európai vállalatok a Gazprommal szemben, ugyanis 2022-ben de facto a Gazprom volt az, aki lekapcsolta a gázszállítást Európa felé, tehát ők voltak azok, akik az európai olajipari szankciókra és egyéb szankciókra válaszul ugye ezt a gázfegyvert használták. Tehát csak a német Uniper, ha jól emlékszem, 13,5 milliárd euróval perelte be a Gazpromot, amit egyébként a német cég meg is nyert. Tehát lehet, hogy mondjuk Amerika és Oroszország megpróbál Európa feje fölött dönteni a gázszállításokról, de hát ugye ehhez azért az európai félnek is a jóváhagyása szükséges. És ilyen értelemben egyébként az LNG szállítások, tehát az a bizonyos Arctic 2 LNG újraindítása egy sokkal egyszerűbb folyamat, ugyanis ugyanott nincsenek ilyen jellegű hosszú távú szerződés megszegéséből eredő perek, mint ami a vezetékes földgáznál van. Tehát ebben nyilván Oroszországnak és Európának meg kéne egyeznie. Én azt gondolom, hogy a bizalom helyreállítása egy hosszú távú béke megállapodásnak a része lehetne. Én pedig megmondom, ezt én nagyon szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy itt tartós, hosszabb távú béke megállapodást lehetne a Nyugat és Oroszország között a mostani felállás mellett megkötni.
Mekkora lehet az az összeg, ami feletteti a sérelmeket? Mennyivel tudna Oroszország olcsóbban adni a gázt, hogy az európai vevők azt mondják, hogy Üssekavics, folytassuk? Lehet ilyen árat adni?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ez egy politikai kérdés, és nem csak gazdasági. És azért a nyugat-európai publikumnak a nagy része hallani sem akar arról, hogy addig felfutassuk az oroszországi földgázimportot, ameddig Oroszország a politikai problémáinkat nem rendeztük. Tehát, hogyha lesz egy politikai rendezés, én azt gondolom, hogy utána lehet egy gazdasági rendezés. Ráadásul, ami érdekesebb az egész képben még az is, hogy a nagyfokú LNG beszállítás és ez az LNG felfutás, ez jó eséllyel 26-tól kezdve lejjebb fogja vinni az európai és a világba tapasztalható földgázárakat. Tehát az az előny, ami a nagyobb volumenű orosz gázból ered, ez egyre kisebb ahhoz képest, hogy ez jön, vagy sem. Tehát én azt látom, hogy nem feltétlenül abba az irányba mennek a folyamatok, hogy az oroszok vissza tudnak erre a piacra gyorsan jönni. Nyilván ez az amerikai-orosz megállapodástól is nagy mértékben függ, és hogy tulajdonképpen Trump elnök és Putyin elnök mire rászkezett a végén.
Milyen hatással van egyáltalán ennek a kérdésnek a napirendre kerülése az árakra? Mert ugye azt látjuk, hogy egy hónap alatt, március 6-ára 58 euróról 37 euróra, vagyis több mint 30%-ot zuhant a földgáz ára a holland tőzsdén. Adásunk idején nagyjából 40 euró volt, egy kis korrekció. Mi történt? Mert hogy olyan jelentős előrelépés nem, mégis 58-ról 37, azért az nagyon nagy összeg.
De kicsit távolabbra tekintünk, ugye 2024 februárjában voltak a legalacsonyabbak az árak, így az utóbbi másfél évben Európában, akkor 25 euró per megawattóráig esett a európai földgázár. Onnantól kezdve volt egy fokozatos emelkedés, és ez novembertől kezdve begyorsult, aminek egy alapvetően egy piaci spekuláció volt az oka. Emlékszem, hogy február elején, február 7-én a nettó vételi állomány nagysága, amit pénzügyi befektetők tartottak a kezükbe, az körülbelül az éves európai gázfogyasztás 7%-a volt. Tehát magyarán szóval volt egy nagyon komoly spekuláció arra nézve, hogy az európai gázárak jelentősen emelkedni fognak. Ennek a spekulációnak egyébként az Európai Uniós szabályozás volt a fő indoka. Az Európai Unió ugyanis megköveteli azt, hogy november 1-ig 90%-ra töltsék fel az európai gáztárolókat az európai gázvásárlói, tehát azok a szolgáltató cégek, akik ugye az iparnak, illetve a lakosságnak eladják a földgázt. Tehát látták a spekulánsok azt tulajdonképpen, hogy Európában a hidegebb téli időjárás és a nagyobb áramfogyasztás miatt ürülnek a tárolók, és tudják azt is, vagy tudják a szabályozást, hogy ugye van egy kötelezettsége a szereplőknek feltölteni a tárolókat. Erre alapozva elkezdték ugye vásárolni a földgázt, hogy itt majd lesz a nyári időszakban, a tárolói feltöltöttség időszakában egy komoly kereslet. Ráadásul, ami még nehezítette egyébként az egész képet, hogy a nyári gázárak azok magasabbak lettek, mint a téli gázárak, ami egy ilyen, úgy mondjuk, hogy inverse görbe, mert hogy normál esetben a nyári árak alacsonyabbak, mint a téliek. Mivel, hogy ha nyári árak alacsonyabbak, mint a téliek, akkor általában a szereplőknek van egy ösztönzése, hogy nyáron ugye megvegyék a földgázt, télen pedig eladják. Most viszont fordított felállás történt, tehát hogy a nyári árak lettek magasabbak, mint a téliek, emiatt a szereplők nem igazán siettek a nyári kontraktusok megvételével, hiszen ezen ők egy folyamatosan buknak, hogyha nyáron vesznek gázt és télen eladnak. Úgyhogy nagyon érdekes a szituáció. Egyébként maga a spekuláció február közepén kidurrant, ugyanis az Európai Unió elkezdte pedzegetni, hogy ezt a szabályozást meg fogja változtatni.
És akkor zuhant 58-ról szépen lassan 37-re.
Így van, akkor zuhant 58-ról 37-re, azóta egy picit ugye följebb ment, De döntés különben még nincsen. Nagyon érdekes. Itt folyamatos vita van most az Európai Unión belül, hogy például ma volt egy német javaslat, hogy ők csak 80%-ot töltenének föl, és egyébként a köztes pontokat, mert az Európai Unió szabályozza azt is, hogy havonta milyen legyen ez a tárolói töltöttség, hogy ezeket is adott esetben eltöröljék, vagy nagyobb rugalmasság legyen benne. Tehát nincs még róla döntés, de az, hogy megjelent a hír, hogy ez változhat, ez kifogta tulajdonképpen a szelet a spekuláció vitorlájából, és ennek hatására tulajdonképpen az árak egy drasztikus csökkenésbe kezdtek.
Mielőtt Magyarországról beszélnénk, a magyar kitermelésről, a behozatalról, sokat beszélünk arról, hogy a gáz beszerzési ára magas vagy alacsony, drága vagy olcsó. Mi alapján minősíthető ez? Mert ugye ott van az ipari termelés, ahol a nyersanyag ára az döntő lehet, a műtrágya ára, vagy a komfortérzetünk. Szóval mi az, ami alapján azt mondjuk, hogy ez a gáz, ez drága vagy olcsó? 2022. augusztusában volt jóval 300 euró felett is a gázár, sőt, két évvel korábban, 2020 nyarán 5 euró körül.
Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Én azt hiszem, hogy a 2010 és 20 közötti aranyidőszakhoz viszonyít mindenki. Ugye ebben az időszakban, ebben az évtizedben 20 euró per megawattóra volt a gázára. Hozzá kell tennem azt, hogy azért ez az alacsony gázár, ez részben mesterséges volt, mert például az oroszok, és ez már elég jó bizonyítható, pont azért, hogy a háborúra készüljenek, és azért, hogy az európai közösséget nagy mértékben az orosz gázhoz csatolják, mesterségesen, nagyon nagy volumennel látták el a piacot, tehát kvázi dömping áron, dömping mennyiséget hoztak Európába. Tehát a 2015-től kezdve az európai gázár azért egy kicsit mesterségesen is alacsony volt. De hát ugye ez volt az aranyidőszak, ez volt az az időszak, amikor Európa és a világ is nagyon gyorsan nőtt, és ez volt az időszak, amikor nagyon olcsó volt a földgáz, és hát valami mindenki ezt tekinti referenciának. Én azt gondolom egyébként, hogy egy 30-40 euró per megawattórával Európa elég jó el tudna ketyegni. Nyilván egy ilyen 50-60 vagy a fölötti gázár az valószínűleg egy komolyabb deindustrializációt, illetve egy komolyabb gazdasági csökkenést okozna. Mi egyébként korábban például számolgattunk itt az Erszténél olyanokat, hogy 80 euró per megawattóra fölött a magyar folyófizetési mérleg is nehezen tudna pozitívba lendülni. Tehát Magyarországra is például egy ilyen ár az már nagyon komoly kockázatokat hozna.
Mennyi gáz jön most Magyarországra? Pontosabban kezdjük ott, hogy hány milliárd köbméter a jelenlegi felhasználás. Ugye a háború előtt olyan 10-10,5 milliárd volt.
Igen, 10-10,5 milliárd körül volt nálunk is, most egyébként 8 milliárd körüli a fogyasztás. Valószínűleg 24-ben egy picit 8 fölött lesz, mert ugye a előző időszak téli átlaghőmérséklete az a megelőző két télhez képest alacsonyabb volt. Nem volt egyébként nagyon hideg tél, tehát historikusan nézve ez egy átlagos tél volt, de azért a 22-23, illetve 23-24 teléhez képest hidegebb volt. Az két abnormálisan meleg tél volt, azt mondanám. A mostani tél az alapvetően normális volt, valószínűleg egy 8 és 8,5 milliárd köbméter között lehetett 2024-ben a magyarországi fogyasztás. Tulajdonképpen ennek a jelentős része Oroszországból származik. Ugye itt volt egy adat, amit azt hiszem talán a külügyminiszterünk mondott, hogy 7,7 milliárd köbmétert vásároltunk. Én azt gondolom, hogy ez az MVM csoportra vonatkozik, akiknek ugye van egy 4,5 milliárd köbméteres hosszú távú orosz szerződésük a Gazprommal, illetve hát azon felül is ugye vásároltak a spot piacon. Emellett ugye van hazai kitermelés, és vásárolunk többek között a horvátországi Krök-szigetén található terminálon keresztül is cseppfolyós földgázból, vagy cseppfolyós szállítmányból földgázt. Úgyhogy így áll össze jelenleg a magyar mix.
A hazai kitermelés mekkora lehet most, mert ugye az energiaválság, illetve az orosz-ukrán háború kitörése után volt egy olyan kormányzati igény, hogy növeljék ismét az akkor 1,2 milliárd köbméteres nagyjából kitermelést másfélre, 1,8-ra, minél magasabbra. Hol tartunk most?
Most jelenleg olyan 1,5 milliárd köbméternél tartunk, és hát egyébként vannak arra utaló jelek, hogy talán ezt még lehet növelni is. Az MVM-nek is vannak sikeres projektei, a MOL-nak is vannak egyébként sikeres termelési projektjei, tehát 2 milliárd köbméterről beszélnek, az lehet talán egy cél, ami nagyon jó lenne, ha sikerülne elérni. Én egy picit azért szkeptikus vagyok, hogy ez elérhető, de azért vannak egyéb területek is, például biogáz, biometán potenciálunk is van. A becsések szerint 300 és 600 millió köbméter közötti mennyiséget lehetne például biometánt előállítani Magyarországon egy évtizeden belül. Tehát ez mondjuk a csökkenő földgáztermelést ellensúlyozhatja, ami összességében egy ilyen stabil, mondjuk 1,5 milliárd köbméter per éves hazai földgáztermelést hozna, tehát földgáz plusz biometánnal együtt.
Arra vannak számok? Konkrét már, amennyire lehet konkrét adat, vagy becslés, hogy ez a 1,5 milliárd köbméter milyen hosszan biztosítható Magyarországon? Persze, gondolom új kutak bevonásával is, de mennyire hosszan lehetséges ez a 1,5 milliárd köbméteres kitermelés?
Hát azt gondolom, hogy akár 1-2 évtizedig biztosan. Ugye mindig meglepetéseket látunk, mert azért a magasabb földgáz és kőolajárak erőteljesen ösztönzik a szereplőket, hogy azért próbáljanak keresni, kutatni, és mindig vannak olyan kisebb-nagyobb lelőhelyek, amiket azért sikerül Magyarországon megtalálni. És mivel hogy a magyar gáz, illetve az olajhálózat is olyan, hogy 20-30 kilométeren belül mindig van betáplálási pont, bármilyen kicsi mezőt találnak ezek a cégek, tehát a MOL, az MVM, a Horizon és társai, ezeket gyakorlatilag mindig ki lehet aknázni. Tehát én ilyen értelemben azért optimista vagyok, hogy akár évtizedekig is ezt a mennyiséget fent tudjuk tartani. Ugyanúgy egyébként a biometánban is van egy nagyon komoly felfutás, említettem, itt is több százmillió köbméteres potenciálunk van. Lengyelország nagyon optimista, ők azt mondják, hogy akár 3 milliárd köbméternyi földgázt is elő tudnak ezekből a elsősorban egyébként állati eredetű hulladékból állítani.
Mondjuk tehéntrágyából.
Tehéntrágyából pontosan. Ráadásul úgy, hogy azért ezt a trágyát később még trágyázási célra is fel lehet használni. Vannak erre mutató kísérletek, tehát én azt hiszem, hogy ha van elég ösztönző ároldalról, azért a piac megtalálja a megoldást erre.
Abban az esetben, hogyha az orosz gáz ismét megindul Európa felé, lehet Közép-Európa, Magyarország és Szlovákia ennek a folyamatnak a nyertese? Mert mi az elmúlt 3 évben is vásároltunk gázt.
Alapvetően igen, hiszen az egyik irány az ugye ez az irány lehet, feltéve, hogyha mondjuk az ukrán gáztranzit újra indulhat. Tehát alapvetően akkor tudnánk nyertesei lenni ennek, hogyha mondjuk nem csak a török áramlaton tudunk orosz földgáz behozni, hanem egyébként a 2024. december 31-e előtt használt ukrán tranzit útvonalon is. Megvan technikailag a lehetőség, ugye ott még azért az eszközök egy pár hónap ezelőtt használatban voltak, tehát itt politikai alkú kérdése az egész. Én mondom azért, sajnos én szkeptikus vagyok abban, hogy ez gyorsan visszatérhet, pont amiatt, hogy nem látom azt, hogy egy stabil, biztos béke feltételei adottak lennének ukrán és orosz oldalon.
És amiből mi profitálhatnánk, az az, hogy olcsóbban kapjuk esetleg az orosz gázt, vagy a tranzit miatt, mert hogy akár a török áramlat, akár az oroszországi, az Ukrajnán keresztüli vezetéken Magyarországon átáramlana Nyugat-Európába, vagy északabbra, tőlünk északabbra a nyersanyag.
Nem valószínű, hogy olcsóbban kapnánk. Egyszerűen ugye korábban Oroszország akkor adott olcsóbban gázt, hogyha ezt valamilyen politikai céllal tette. Hát most nem tudom, hogy igazából ez fennáll, vagy se, én ezt nem látom. Én nem hiszem, hogy olcsóban adnának földgázt. Az lenne igazából a magyar érdek, hogy minél több forrásból, minél nagyobb diversifikáció mellett szerezzünk be földgázt. És én értelemben azért a világ pozitív irányba halad. Ugye előbb-utóbb bejön a romániai földgáz, itt hála Istennek biztató jelek vannak. Az látszik, hogy a török vagy a görög LNG termináloknál bőven van szabad kapacitás, tehát a nagyobb LNG kínálat lesz, akkor akár LNG formában is többletgázt hozhatunk be, ha szükség lesz rá. Ez a többletgáz például versenyezhet azzal a 3,2 milliárd köbméteres extra gázmennyiséggel, amit az oroszok, a Gazprom ugye a hosszú távú szerződés fölött adott. Tehát például lehet, hogy ez a Trump-Putyin alkú, ez erről is szól, hogy ezt a gázpiacot ki kaphatja meg, és hát ilyen értelemben az amerikaiak nagyon örülnének, ha azt a 3,2 milliárd köbméteres gázt is ki tudnák szorítani, és azt az ő gázukat adnák el. Emiatt én azt gondolom, hogy 2026-tól kezdve valószínűleg egy nagyobb verseny lesz, és valószínűleg alacsonyabb árak lesznek egyébként is a régióban és az egész Európában gázban.
mint mindig itt az arénában sértően keveset beszélünk az olajról, a kőolajról. Van nagyjából 5 percünk. Mit látunk most a kőolaj piacán, mintha Brent ára kisebb kilengések mellett a 70 dolláros szint körül cövekedt volna le?
Igen, ugye van egy jelentős csökkenés, és egyébként nagyon érdekes, hogy nem csak a nyersolajban, de például a kőszén meg a földgázárakban is világszerte. Azt látom, hogy itt Trump elnök második hónapi tevékenységét követően, mintha a világ egy kezdené egy kicsit azt árazni, hogy jöhet egy nagyobb recesszió a világszerte, akár az Egyesült Államokban, vagy elsősorban ott, de máshol is, amiatt, hogy ez a Trumpi vámpolitika, ez nagy mértékben megkeveri a világgazdaságnak a kerekét, nagy mértékben veszélyezteti például a beszállítói láncokat, illetve fékezheti például az amerikai keresletet. Tehát, hogy az, hogy maga a földgázára, a kőszénára és a kőolajára is csökkent, ez egyszerre számomra ezt mutatja, hogy itt van egyfajta aggodalom a kereset alakulása miatt. Emellett egyébként a kőolajpiacot nagy mértékben mozgatja a geopolitika, tehát az, hogy mondjuk Irán és Oroszország, illetve Venezuela ellen lesznek-e újabb amerikai szankciók. Még egy másik tényező, ami nagyon fontos, hogy az OPEC, illetve az OPEC Plus, tehát a kibővített OPEC, az itteni tagállamok bővíteni szeretnék a termelésüket. Ugye 2023-ban volt egy önkéntes kínálatcsökkentés, mintegy 2,2 millió hordó per nap. Most viszont a tagállamok egy része ezt vissza akarja dobni a piacra. Mondok egy konkrét példát, az Egyesült Arab Emirátus most már mintegy 30-35%-kal termel a kapacitásai alatt, és nagyon nagy belső feszültség van, hogy van egy csomó új olajmezőnk, mi nem tudjuk ezt az olajat eladni.
Megérni? Termelni és piacra dobni? Nem csökkenteni ez az árat?
Valószínűleg csökkenteni, tehát ez a problémája a kartelnek. Ráadásul a előrejelzések szerint az idei év egy 6-700 ezer hordó per napos többletkínálattal bír globálisan. Viszont ha magának, mondjuk ennek az egy tagállamnak az közvetlen saját érdekeit néznénk, akkor ők nyilván ezzel a többlettermeléssel jobban járnának, még úgyis, ha esne az ár. Tehát nagyon komoly feszültség van az OPEC-en belül, hogy valamit tegyünk, mert van egy csomó többletkapacitásunk, és ezzel nem tudunk mit tenni.
Mire számít, milyen kőolajára a következő hónapokban? Ugye jön a nyári szezon, akkor a dízelnek, illetve a benzinnek is szezonja van, általában akkor egy kicsit drágul, de mire lehet számítani? Mert azt látjuk, hogy a jemeni lázadók elleni amerikai csapásra sem ugrott meg a kőolajára, holott Oroszország meg Irán is azért szóban nem tetszését fejezte ki.
Hát gyakorlatilag jelenleg ugye több lett kínálatos a piac. Én azt gondolom, hogy 60 és 80 dollár között leszünk az év során az olajárban, és valahol a mostani 70 dollár körüli Brent ár lesz az átlag. Tehát a jó hír az az, hogy valószínűleg az idejében nem lesz kimagasló kőolajár. Nyilván vannak tényezők, amelyek ezt befolyásolják. Ha a világ tényleg belecsúszik egy komolyabb recesszióba, akkor inkább a 60 dollár, vagy akár még az alá is mehet a kőolajára. Ha pedig jön egy nagyon szigorú Trumpi politika, mondjuk összeveszik Putyinnal, összeveszik Iránnal, mind a két ország ellen, plusz Venezuela ellen is szankciók lesznek, és lesznek mondjuk egyéb termelési kiesések, és az OPEC mégis úgy dönt, hogy nem dobja a piacra az olaját, akkor simán egy 80 dollárt látunk újra.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Plecser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Amennyiben tetszett a beszélgetés, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, ahol a korábbi arénákat is megnézhetik. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!